Profétáid üzenetén keresztül megígérted, hogy Jeruzsálem sokféle nép hazája, sok nemzet anyja lesz. Hallgass meg imádságunkat, hogy Jeruzsálem látogatásod színhelye mindenki számára a veled való élet helye lehessen, ahol egymással is békességben találkozhatunk, az Úrhoz imádkozunk.
Kyrie, kyrie eleison.
Irgalmas Istenünk, a te életet adó lelked mozduljon meg minden emberi szívben, hogy a minket elválasztó korlátok leomoljanak, a gyanakvás eltűnjön, a gyűlölet megszűnjön, és a megosztottság gyógyításával néped igazságosságban és békében élhessen, könyörögjünk az Úrhoz.
Kyrie, kyrie eleison.
Szerető Istenünk, hallgass meg a szent városért, Jeruzsálemért elmondott imáinkat, vess véget szenvedéseinek, és tedd újra egyé. Tedd megint otthonoddá a békevárosává és minden nép világosságá. Segítsd a harmónia létrejöttét a Szentváros összes lakója számára, könyörögjünk az Úrhoz.
Kyrie, kyrie eleison.
Nyissuk meg fülünket és szívünket, hogy meghalljuk a hirdetett igét, és segíts minket, hogy aszerint éljünk. Mindenben, amit teszünk és mondunk, hűségesek legyünk ahhoz, a te neved dicsőségére, országod terjedésére, legszentebb háromság, Atya, Fiú, Szentlélek.
Amen. A 165. dicséretünket énekeljük leülve, itt van Isten köztünk.
Nékem minden megvan.
Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az meg van írva számunkra az apostolok cselekedetének második részében.
Így szól hozzánk Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a 42-től a 47-ig terjedő versekből. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztogatták mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet és az üdvözülőket. Ez az Isten igéje.
Kedves gyülekezet! Ezen a héten újra és újra azokat a pontokat nézzük, és ezt hallottuk most Isten igéjéből is, amelyek a jeruzsálemi gyülekezetben is, és azóta mindig a keresztény közösség számára iránymutatóak. A ma esti téma az imádság, és amikor erről a témáról szeretnék mondani néhány percben, őszintén remélve, hogy Isten üzenetét közvetítem, néhány gondolatot, ehhez az első Timóteushoz írt levélből fogok olvasni a második fejezetből néhány verset. Így hangzik a második fejezet első versétől. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért, és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. A keresztények számára, a mi számunkra, kedves atyámfiai, kedves testvéreim, néha szinte új információként hat, amikor felidézzük az Úr Jézusnak a főpapi imádságából azt a mondatot: Atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Abban a tudatban hagyott bennünket meg az Úr Jézus ebben a világban, hogy az ő tanítványainak, Krisztus követőinek más lesz az életvitele, más lesz a gondolkozása, más lesz a hozzáállása, mint a világnak, de a világ számára mindennél nagyobb szükség, hogy Krisztus megjelenjen ebben a világban az ő testén, a gyülekezeten keresztül. Nem annyit akart összesen a mi Urunk, hogy valamilyen módon legyünk itt jelen, hanem azt akarta, hogy hatékony módon legyünk ebben a világban, nem csak jelen, hanem munkálkodva. Mi a mi munkánk? Hát azt gondolom, hogyha nekiállnánk felsorolni, hogy mi mindent tehetünk mi, és mi mindent szoktunk mi tenni, akkor egész hosszú sort lennénk képesek elmondani, mint tevékenységi köröket, mint foglalkozást, és mint nagyon-nagyon fontos dolgokat. Az az ige, amit Pál apostol Timóteusnak írt, ő akkor még nem is tudta, hogy egyszer Isten igéjévé nem esül mindaz a jó tanács és az az utasítás, amit szolgatársának küld. Nagyon különös dologra figyelmeztet bennünket, kedves testvéreim. Azt mondja, mindenek előtt, ami azt jelenti, hogy a fontossági sorrendben annak, aki most, annak, ami most következik, a legelső helyen kell lenni. Mindenek előtt tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Természetesen, ha ma este beszélgetnénk egymással, és nem ilyen különös módon történne a dolog, hogy én mondom, és mindenki más pedig csak hallgat, bár remélem, hogy a szívünkben azért beszélgetünk egy kicsit. Érdemes lenne végig gondolni, hogy ez a mindenek előtt a mi fontossági sorrendünkben vajon mennyire van mindenek előtt. És bocsánatot kérek most, hogy a férfiakhoz szeretnék szólni, legalább egy mondatban, de remélem, hogy az asszonyok is fognak belőle érteni. Mennyire tartjuk mi férfias dolognak egyáltalán az imádságot? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az imádság valami olyasmi, amit végső soron, hogyha már semmi más lehetősége nincs az embernek, és nem képes megoldást találni egy helyzetre, hát akkor nincs más megoldás, még a végén imádkozunk is. Más meg azt mondja, hogy ez olyan dolog, amit férfi ember meghagy az asszonyoknak, nekik jól áll. Mi meg férfiak azért kaptuk a két erős karunkat, hogy megoldjuk a helyzeteinket. Csak az a baj, ami két erős karunkkal, hogy nagyon sok mindenhez nagyon nem erős. És nagyon sokszor nem is az a probléma igazából, hogy van-e két erős karunk, vagy nincs két erős karunk. Az a probléma, hogy amiközben az ember imádkozik, egy különös dolog történik vele, nem teheti, hogy ne imádkozzék úgy, hogy közben beleismerje, akár kimondatlanul is, nem áll a hatalmamban megoldani azokat a dolgokat, amiket most Isten elé viszek. Ha ő nem fog tenni valamit, akkor nem sok esélyem van. És ezt nem esik jó kimondani. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, mindenek előtt, és aztán négy dolgot mond, és elvileg lehet azt mondani, ja, rokonértelmű szavakat használhat, nincs itt mese, azt mondja, hogy tartsanak könyörgéseket, meg imádságokat, meg esedezéseket, és hálaadásokat, persze, szóval imádkozni kell, menjünk tovább. Nem. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenek előtt tessék nekiállni könyörögni. Alig merem mondani, hogy ugye az nem azt jelenti, hogy amilyen tempóba tudtuk, elsóhajtottuk a mi atyánkot, aztán mentünk tovább. Mit jelent könyörgő pozícióba helyezkedni? Az azt jelenti, hogy elismerem, hogy szükségben vagyok. Hogy szükségem van arra a megoldásra, amit Isten tud adni. Aztán a következő, amit mond, hogy és tessék imádkozni, és az imádságban benne van az imádat, ami nem csak az én szükségemet ismeri el, hanem az ő mindenek fölött való hatalmát, kétség nélküli hatalmát, azt a mély megindultságot, hogy egyáltalán szóba áll velem, pedig milyen alapon áll velem szóba, hiszen ki vagyok én, hogy velem beszéljen a mindenható Isten. Aztán azt mondja a mi fordításunk, hogy esedezéseket. Az eredeti szöveg egy különös kifejezést használ, amit tulajdonképpen akár úgy is lehetne mondani, hogy időről időre be lehet nyújtani egy petíciót a mennyei királyhoz. És hogy ezt tegyétek gyakran. És hálaadás. Milyen sokszor elmarad. És ráadásul azt mondja ez az ige nekünk, kedves atyám fiai, minden emberért. Ebben a világban olyan természetes, hogy hát magamért, hát hogyne? Az én szükségeimért, hát ha már muszáj imádkozni, hát akkor ki másért imádkozhatnék? Pál apostol azt mondja, hogy egy kicsit másképp kéne látni a világot, Timóteus. És minden hívő ember egészen Kulcsár Tiborig el érve ez az üzenet, majd 2000 év távlatából. A másikért. És ez egy nagyon megrázó üzenet, kedves atyám fiai. Mert utána úgy fogja folytatni, hogy a királyokért is. És minden fejebb valóért. Abban az időben írja Pál apostol ezeket a sorokat, amikor nagyon-nagyon messze estek egymástól az emberek. Miért kéne imádkozni minden emberért, amikor az embereknek egy nagy része nem más, csak beszélő szerszám? Rabszolgák voltak. Ő érti. Hát mikor imádkozik az ember egy kapanyélért? És Pál apostol azt mondja, hogy tessék csak megállni. Isten másképp látja azokat az embereket. Ma valószínűleg nem rabszolgát mondanánk itt, de talán mindenki tudna valakit mondani, aki annyira lent van már, hogy érte imádkozni, hát nem tudom. És azt mondja Pál apostol, hogy és a királyokért. És minden feljebb valóért. Na ők meg a másik irányba vannak nagyon messze, nem? Arról nem is beszélve, hogy rettentően elegünk tud belőlük lenni, nem? Miért imádkozzunk értük? Hát minek néznek ők bennünket? Mit gondolnak, és mit tesznek? És milyen elveket alkalmaznak, és milyen elvtelen elveket alkalmaznak? Miért törjük mi magunkat értük? Ki mondhatja azt nekünk, hogy jó, hogy ők vannak fölöttünk, és tessék megnézni ezt a történelmet, ahogy végigmegyünk az emberiség néhány évezredén, túlságosan sokszor nem fogjuk találni a boldog alattvalók időszakát, akik rettentően örülnek annak, hogy kik vannak fölöttük. Úgyhogy nem csak a maiaknak van ilyen problémája, hanem úgy általában mióta mi vagyunk. Egészen addig, míg valaki nem kerül abban a helyzetben, hogy ő van fölül. Mert onnantól kezdve minden rendben van, persze. Neki. Valaki másnak nem. És azt mondja Pál, Timóteus, el kéne kezdeni imádkozni. Ha valaki ismeri Pál apostolnak a munkásságát, akkor tudja, hogy nem a legjobb időpontban írta ezt Timóteusnak. Mert hogy úgy hitták a császárt, hogy Néró. Néró. Előtte egy másik nagyon szimpatikus volt, azt úgy hívták, hogy Kaligula. Ezekért. És ilyenkor gondolná az ember, hogy aha, milyen jó imádságokat lehet mondani, Uram, hogy tüntesd őket minél előbb, ámen. És azt mondja Pál, hogy Timóteus, nem ezért kell imádkozni. Imádkozni három témában kell. Az egyik, amiért imádkozni kell, az így hangzik, hogy nyugodt és csendes életet éljünk. És ez a csendes élet, ez nem a tétlenségnek a csendessége. Ez a csendes élet, ez azt jelenti, hogy hadd menjünk benne egyről a kettőre, hadd legyen olyan társadalom körülöttünk, amiben Pál apostol számára olyan jól ismert volt az a szó, hogy shalom, ami azt jelenti, hogy békesség, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy föltörik a tenyerem, lehet, hogy hót izzadt vagyok, mire hazaérek a munkámból, de a munkámon áldás van, annak eredménye van, abból megél a családom, abból békessége van a feleségemnek, és a gyermekeimnek, és az utódaimnak, szóval szabad ezért imádkozni. Ez az egyik imatéma. A másik imatéma meg úgy hangzik, hogy teljes Isten félelemben éljünk, és teljes tisztességben éljünk. Na ez már egy kicsit rázósabb, ugye? Imádkozni a feljebb valóért, aki lehet, hogy nem is király éppen, mert valahogy másképp nevezik, hogy úgy éljünk, hogy teljes Isten félelemben. És ha istentelen a király, ettől én még élhetek Isten félelemben. De nem elégszem meg ezzel. Imádkozom érte. És hogyha esetleg valaki nem értette volna, hogy hogy is jön a következő vers ezután, hát ez a harmadik téma. Mert Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És most legyünk egészen konkrétak, kedves atyám fiai, úgyis imádkozni jöttünk ide, és ráadásul azt mondja Isten igéje, hogy imádkozzunk. Országunk vezetőinek, bármilyen szintű vezetőinek szüksége van az üdvösségre és az igazság megismerésére. És ha bólogatunk rá, és nagyon örülök, hogy sokan bólogatnak, kinek kell ezt kiimádkozni? Azok az emberek, akik Pál apostol előtt ott álltak királyként, aki történetesen császárnak hívatta magát, azok úgy beszéltettek magukról, és úgy kellett volna gondolkozni mindenkinek, hogy az nem is csak egy császár, az maga az Isten. És azt mondja Pál apostol, imádkozzunk a feljebb valóért, hogy megértse, hogy csak ember. És azt is megértse, hogy bűnös ember. Azt is megértse, hogy kárhozatra ítél bűnös ember, ha nem megy Istenhez. De itt jön az evangélium, mert egy az Isten, és van egy közbenjáró, és csak egy közbenjáró van. Az emberré lett Krisztus, Jézus. szörnyű kritikám van a vezetéssel. Mekkora kritikája lehet Istennek? Nem csak a vezetéssel, velem kapcsolatban is. És amikor Istennek nagyon elege lett Kulcsár Tibornak a dolgaiból, ugye tudod, mit tett? Úgy szerette Isten Kulcsár Tibort, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha Kulcsár Tibor hinne ő benne, hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Honnan fogja megtudni bármilyen rendű és rangú vezetőnk, hogy van kegyelem még neki és Istennél? Hogy szereti őt az Isten? Hogy van egy irgalmas, kegyelemmel teljes üzenete arra nézve, hogy nem kell az önmagáról alkotott kép miatt, rossz kép miatt végleg elvesznie. Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, minden emberért, a királyokért is, a vezetőkért is, parlamenti képviselőkért, miniszterekért, államelnökért, miniszterelnökért, mindenféle rengű-rangú vezetőkért, itt a kerületben lebontva, a polgármesterért, mindenkiért, aki bármilyen pozícióban van, mert van egy üzenet, amire égetően szüksége van, hogy egy Isten van csak, és az nem ő. És az az Isten odaadta érte az egyszülött fiát. És ez az egyszülött fiú az egyetlen közbenjáró, aki váltsággal adta önmagát. Amikor szörnyű kritikáink vannak, és sokszor nagyon jogos kritikáink vannak, szoktunk-e azon gondolkozni, amit tesz, amit nagyon rosszul tesz, azt azért teszi, mert hozzám hasonlóan bűnös természete van, csak sokkal nagyobb lehetősége van, hogy ezt kiélje. De van nekem is megváltó. És neki is van megváltó. Nem csak lehetne, van. Egyelőre talán rossz a válasz, amit ad. Egyelőre talán nem érti. De azért imádkozunk, hogy miközben nyugodt és békés életre várunk, és vágyunk, Isten félelem is legyen. És az Isten félelem mellett hadd legyen még ott a teljes tisztesség. Mert nagyon fontos és jogos váradalom, hogy a jog az ne csak leírója legyen a körülményeinknek. Hogy az Isten igéje méltó helyen legyen, és megmondhassa nekünk azt, hogy mi a tisztességes, mi a helyes, mi a jó, és mi az, ami nem kívánatos. Milyen megdöbbentő, hogy Pál apostol, amikor ezeket elmondja, akkor még csak levegőt se nagyon vesz, hanem azt mondja, hogy éppen ezért azt akarom, hogy mindenütt tiszta kezeket felemelve imádkozzanak a férfiak. Ez abban az időben az alapvető imádság pozíció volt, úgy, ahogy ma nagyon sokan a kezünket kulcsoljuk össze, vagy tesszük össze valamilyen módon. De egy nagyon megdöbbentő imádság pozíció ez. Mert hogy így nem lehetett imádkozni. Részben azért, mert ez az áldásnak a mozdulata, de aki tanította imádkozni ezeket az embereket. Nem véletlenül így tanította, hogy mutasd csak a tenyeredet az Istennek, mi van benne. Ézsaiás próféta azt írja mindjárt könyvének az első fejezetében, hogy nem foglak meghallgatni benneteket, nézzétek csak a kezeteket, amit fölemeltetek, tele van vérontása. Azt mondja itt Isten igéje, hogy miközben imádkozunk a vezetőinkért, kedves férfiak, nem tehetjük úgy, hogy egyébként ez az asszonyok dolga lenne, mert nem az. Kedves családfők, nem mondhatjuk ezt, hogy ez másnak a feladata lenne, mert nem az. Ez a mi dolgunk. Nekünk, férfias férfiaknak az a dolgunk, fölemeljük Isten előtt a kezünket, és azt mondjuk, hogy Uram, itt állok előtted. És szükségem van, hogy megmozd a kezem. De utána ezzel a megmosott kézzel könyörögve kérlek, irgalmaz az országunknak. Kedves atyám fiai, egy olyan országban élünk, ahol egymásnak a gyűlölete évszázados népszokás. Ha ezt valaki nem hiszi, hadd ajánljam figyelmébe a himnuszunkat, nem az első verszakot, azt mindenki tudja. Van annak néhány verssel több verszaka is, tetszenek emlékezni? És hogy is hangzik? Hányszor támadtem fiat szép hazám kebletre? És lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Miért? Azt akarom, és most fordítsuk, kedves testvéreim, kedves felebarátaim, önmagunkra Isten igéjét, hogy itt Budafokon is tiszta kezeket felemelve imádkozzanak a férfiak. Ahogy kell, könyörögve, imádattal, esdekelve, és nagy sűrűséggel hálát adva. És ez ki fogja takarítani a gondolatainkat. Meg fogja változtatni a hozzáállásunkat. És még egyszer csak azt is észrevehetjük, hogy változnak, még talán a vezetőink is. Már csak egy kérdés van ennek a szolgálatnak a végén. Hiszünk-e abban, hogy van értelme imádkozni? Hogy is mondta Jakab apostol? Hogy aki Isten elé járul, és kér, az kérje hittel, semmit nem kételkedve. Mert különben olyan, mint akit ide és amoda hajtogat a szél. Szükségünk van arra, hogy az imádság nem egy kicsit előrébb kerüljön a sorrendünkben, a fontossági sorrendünkben, hanem a helyére. Hol is van annak a helye? Mindenek előtt. Isten áldjon meg mindnyájunkat. Amen.
Ez az, amit Jóel prófétától hallunk, az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Amint az Úr eljövetelére várunk, biztosak lehetünk abban, hogy Krisztusban bocsánatot nyernek bűneink. Isten megújított és újra éppé tett bennünket. Krisztus a mi békességünk. Megbékéltetett minket Istennel az egy testben a kereszten. Az ő nevében jöttünk össze, és részesülünk a békességben. Isten megbékélt velünk, mi is békéljünk meg egymással. Kézfogással jelezzük egymásnak, az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor.
És a te lelkeddel.
Testvérek, fennállva mondjuk el együtt közös keresztény hitvallásunkat, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűn bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Foglaljuk el a helyünket, és az énekeskönyvbe keressük ki a 475-ös énekünket. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, és miközben elénekeljük mind a három versét, lélekben hangolódjunk rám még egyszer mindarra, amit hallottunk, és éljünk ezzel a lehetőséggel, és arra kérem a testvéreket, hogy hangosan, röviden érthető szóval nyilatkozzanak meg imádságban, hogy egymás imádsága által épüljünk. Pedig hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és akit indít Isten lelke, imádságra kérem, hogy mondja el.
Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ilyen esték vannak, ahol együtt lehetünk, ahol együtt hallhatjuk a Te ígédet, szavadat. Köszönjük, hogy a Jeruzsálemi testvérek imádsága elhat idáig, és mi is együtt imádkozhatunk. Kérlek, a Te szeretetet, erőre, békességre. Segíts minket, Úr.
Amen.
Köszönjük, Uram, hogy a Jézusnak húzikar bennetek, hogy imádkozhatok el, felelősséget választhatunk, és köszönöm, hogy ígéretünk van arra. És szeretnénk, hogy a tiszta szeretet felemelve kívánni fogasztani téged, aki vagy, és csodálatos Isten vagy, de hatalmas vagy, és örök kiváló vagy. Köszönjük, hogy meghallgatod bennünket, amikor országunkért, népünkért, vezetőinkért esedezünk. Uram, szeretnénk közé állítani. Kérjük a tétlagot, és a te kegyelmet, az ő életet, a munkájukra, hogy megvicsüljük bennünket.
Uram, segítsd a lény életemet, és hogy az imádság mindig azon a helyen legyen, ahol te szántad, a legelső helyen, hogy ez legyen mindenkel a legfontosabb. De bocsánatom, hogy erre szántam, hogy számom a legkevesebb időben a kevésbé fontosabb dolgot, nagyon fontos, nem láttam képtelen is, elveszünk a legfontosabb helyet. De köszönöm neked azt, hogy az imádság által kezdődő viszonyban lehetünk, és elfogadatlan legyen, hogy a mindenségül a szóval egy kalandóra jövőre. De köszönöm ezt neked. Én szeretném én is tiszta szeretettel könyörögni országunkért. Annak minden egyes polgárjáért, a legkisebb örökségért, az első Uram, te tudod, hogy kik miért, melyik helyre engedtél, vagy helyeztél. Uram, kérlek mindenki áldának azt, amelyen abban te helyezted. Mi valóban csendes Isten félelemmel töltött napjaink lehetnének. Uram, könyörös országunk, vagy könyörű országunk vezetőink is, hogy tudjuk bárcsak megismernének téged. De könyörű mindenki, hiszen olyan kevesen hívják tudatán segítségül a te nevet. És Uram, könyörű rajtunk is, akik keresztényeknek valljuk magunkat, hogy úgy éljünk, hogy rajtunk keresztül is megismerhessen téged. Amen.
Amen.
Köszönöm a családokat, a keresztény családokat, akiket használják. A te családokat a példáját. Kérlek azért, hogy keresztény felekedetek tudjanak együttműködni, hogy valóban a család éve lehessen ez az év. Nem csak egyszer, hanem hosszabb időre is. Kérlek különösen a gyülekezeteink családjaiért, hogy ezek hitelet tanulni lehessenek. Kérlek így a nagyobb családért, a kerületünk, városunk, országunk és nemzetünk tagjaiért, hogy ezek az én család szerei tartassák. Amen.
Amen.
Urunk Istenünk, elédbe visszük először azokat a testvéreinket, akiket üldöznek, bántalmaznak, akik az életükkel fizetnek. Azért, mert vannak vezetők, emberek, akik felkorbácsolják, felszítják a gyűlöletet. Adj nekik békességes tűrést, és add, hogy az ő mártíriumuk az magvetés legyen a világon, és a te ügyed ezáltal is előbbre menjen. Előbbre visszük azokat, akik a te nevedet vallják ugyan, de nem mutatják igazán életnek jeleit, vagy nem hiteles tanúid, és ezért sokakat elriasztanak a neved imádásától, vagy közömbössé tesznek. És előbbre visszük a keresőket is. Szeretnének valami módon nyugvópontra jutni, boldogságot találni, békességet találni. A szent lelked és ígéd legyen az, amelyik engedi magát megtalálni tőlük. Most elég bevisszük azokat, akik talán magukat valami nagynak gondolják, és mégis ők a nyomorultak, vakok és szegények. Elsősorban mi magunk vagyunk ezek. De mindazok, akik felelősek, mások életéért döntéseik befolyásolják talán egy egész életre, és talán felületesek, könnyelműek, talán azt gondolják, hogy mindent tudnak. Könyörgünk a bölcsességért, felelősségért, azért, hogy legyen alázat mindazokban, akik egy másik emberért, akár csak egyért is felelősek, úgy tudjanak az ő dolgukban kormányozni, tudjanak igazgatni, hogy az valóban másik ember javára és a te dicsőségedre legyen. Kérünk, hogy áldj meg bennünket ebben az esztendőben, együtt is, mind a te népedet sokféle felekezetben, sokféle nyájban, akolban, és közösen is, mint akik bizonyságot tesznek ezekben a nehéz időkben arról, hogy a te vezetésed alatt, te neved megvallásával lehet minőségi módon élni, örvendezni, hálát adni. Így kérünk, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, keressük ki közben az énekeskönyvbe a 167. dicséretünket, jöjj mondjunk hálaszót, utána pedig az áldást vesszük majd itt lévő lelkészektől, és aztán pedig előre is tolmácsolom a meghívást, itt a gyülekezeti teremben ne menjünk el, pogácsával, teával beszélgessünk úgy, ahogy tegnap is tettük ezt, és végére hagytam, de nem utolsó sorban a köszöntést, az igehirdetés így hangzott a férfiaknak, hogy a nők is tanuljanak benne, akkor én most a köszöntést mondom a hölgyeknek először, és talán a férfiak is megértik, hogy nekik is szól, tudnélik Kulcsár Tiborné nagytiszteltő asszonynak és Solymár Gábor nagytiszteltő asszonynak, illetve férjeieknek, hogy itt vannak közöttünk és szolgáltak, és mindenkinek, aki eljött, áldás békességet kívánunk, és akkor most énekeljük a 167. dicséretünk, jöjj mondjunk hálaszót.
Jöjj mondjunk hálaszót, hűszájjal és hűszívvel, mert rajtunk itt az Úr, mi az
kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mivelünk.
Semmifelől ne aggódjunk, hanem a mi kéréseinket és kívánságainkat, ami hálaadásunkkal együtt tárjuk a mindenható Isten elé. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és a mi gondolatainkat is, ami Urunkban, a Krisztus Jézusban. Amen.
Legyen a béke és igazságosság Atyának áldása mi velünk, legyen a Fiú áldása mi velünk, aki a világ szenvedéseinek könnyeit hullatja, és legyen a Szentlélek áldása mi velünk, aki kiengesztelődésre és reménységre vezet, mostantól fogva mind örökké. Amen. Áldás, békesség. Tessenek akkor befáradni. Gyertek.